tartós lesz az ára szakemberek szerint. A Dunán a legsúlyosabb árvízi helyzet Visegrád és Szentendre között van. Csehországban már 7 halottja van az áradásoknak, itt és Németországban rendkívüli állapotot hirdettek az árvíz miatt. A látszat néha csal, az azonos méretű csokoládé figurák ára néha eltér, mert némelyik valamilyen masszából készül. Tömegbaleset Kecskemétnél 4-en sérültek meg, amikor 17 jármű karambolozott vélhetően a köd miatt. Jó napot kívánok! Elhúzódó tetőzésre számítanak a szakemberek a Duna magyarországi felső szakaszán. A sziget közben lassan emelkedik a vízszint. A legintenzívebb védekezés a római parton van, de nagy erőkkel dolgoznak a Margit szigeten és Csepelen is. A Margit sziget déli részén, a pesti oldalon megjelentek a felfakadó vizek. A Margit szigeten a helyszínen van tudósítónk, Vogyarák Anikó.
Jó napot kívánok! Szivárog a víz a metróban is. A Batthyány téri aluljáróban a falból csöpög a víz. Egyelőre még nem kellett lezárni a metrót, de már ott is pakolják a zsákokat. Egyébként éjszaka újabb kitelepítések voltak, elsősorban Budapesten, de Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megyében is több embernek el kellett hagynia a házát. Így összesen már 458 embert kellett kitelepíteni. Itt a Margit szigeten hajnalra befejezték a körgát építését, erre szükség is van, hiszen gyakorlatilag már csak a homokzsákok védik a szigetet. Itt áll mellettem Dobson Tibor, a katasztrófa védelem szóvivője. Mennyire bírják itt a homokzsákok, illetve hol a legkritikusabb lett?
Jó napot kívánok! A homokzsákos védekezés megvédi a szigetet arra a vízállásra, amelyről a vízügyminket tájékoztatott. Ez egy igen magas vízállás, fáradtó 860 cm-rel. De a legsúlyosabb helyzet Dunakanyarban van, főképpen Visegrád Szentendre között, vagy a másik oldalon Kismaros, Tagymaros, Szőrliget térségében. A Szentendrei szigetet most már közúton nem lehet megközelíteni, csak terepjáról vagy pedig teherautóval, közúton személyforgalommal már nem. A lakosság ellátása biztosított.
Említett nekem, hogy hosszabb védekezésre kell felkészülni, azt mondják, hogy akár egy hónap is lehet. Mit jelent ez?
Így van, gyakorlatilag valamennyi hazai folyó árad és még áradhat, hiszen a vízgyűjtőkön van jelentős mennyiségű víz. Így ez a védekezés, amely Duna szakaszt érinti, ez még másfél-két hét, de a többi folyón is számítva és sajnos egy hónapig eltarthat.
Köszönöm szépen! Országosan több mint 10 000 szakember dolgozik a védekezésben, és majdnem ugyanennyi önkéntes is. A Gemenci erdőben is dolgoznak a szakemberek, megpróbálják a kimenekítő utat kiépíteni, hogy az értékes vadállomány ne vesszen el. Stúdió.
Fogyarák Anikó, köszönjük! Már több mint 730 kilométert is meghaladja a folyók mentén a legmagasabb árvízi készültség, eddig 458 embert kellett kitelepíteni. A Duna-Tolna megyei szakaszán a Gemenci erdőben menekülési útvonalat építenek ki a vadállománynak. A Bodrogon reggel Felső-Bereckinél 770 cm-t mutatott a mérce. Tokajnál a kempinget már elöntötte a megáradt folyó, ha tovább emelkedik a vízszint, akkor a Sátoraljaújhelyi ipari parkot is elérheti az ár. Az anyagot még készítik munkatársaink, most már elkészült, akkor nézzük a képeket.
Tegnap óta csak nem 10 000 homokzsákot raktak le a Bodrog jobb partján Sátoraljaújhelynél, de azóta is 4 óránként 1 cm-rel emelkedik a folyó vízszintje.
És ez a gát most mennyit bír el?
Hát még szerintem elbír. 15-20 cm, 20 cm még elbír. Tehát a legmagasabbra van, tehát 790-re van készítve.
Felső Bereckinél jelenleg 770 cm-t mutat a vízmérce.
Azt mondják, hogy még legalább 20-25 cm kell ahhoz, hogy a víz átbukjon a homokzsákokon. Akkor viszont itt ezt az egész területet elönti majd az ár, sőt az is előfordulhat, hogy az ipari parkig elmegy a víz.
A Védelmi Bizottság tagjai most éppen arról tárgyalnak, hogy milyen intézkedésekre lesz szükség itt az ipari parkban akkor, ha át kell vágni a gátat.
Ha a ronyvazódot megnyitják, akkor abban az irányból fog egy nap alatt feltöltődni ez az ipari park területe. A Preszkaszt védekezési terve rendelkezik, a tervek, tehát a végrehajtás most van pontosítva.
A szakemberek azt mondják, megvédik a parkot akkor is, ha szükség lesz a vésztározó megnyitására.
Körbesáncoljuk, homokzsákoljuk, és az ipari parkban lévő üzemek dolgozóit is bevonjuk majd ebbe a munkába, nem jöhet be a víz az ipari parkba.
A vízügyi szakemberek szerint akkor lehet nagyobb probléma, ha a Tisza visszaduzzasztja a Bodrogot. A folyó vízállása egyébként most alig 20 cm-rel marad el az 1998-ban a nagy árvíz idején mért szinttől.
Az árvízhelyzet miatt Gyurcsány Ferenc lemondta a mai kampány rendezvényeken való részvételét. A miniszterelnök a tárcaközi koordinációs bizottság ülésén vesz részt a belügyminisztériumban. Újhely István az MSZP alelnöke bejelentette, a párt bankszámlát nyitott az árvíz károsultak megsegítésére. Elsőként Hiller István pártelnök fizette be két havi tiszteletdíját. Az MSZP arra kéri vetélytársait, hogy a kampányrendezvények helyett az árvíz elleni védekezésre figyeljenek.
Minden idők egyik legnagyobb árhulláma egyszerre vonul le az összes hazai folyónkon. A folyók bal és jobb partján egyaránt jön az ár. Ha van ok az összefogásra és a szolidaritásra, akkor az éppen a mostani közös védekezés.
Válsághelyzet van Németországban és Csehországban az áradások miatt. A folyók tetőzése csak a további napokban várható. Csehországban már 7 halottja van az áradásnak. Németországban Dresda és Meissen környékén kritikus a helyzet. Ezrek kitelepítését készítették elő. A csehországi Melnyikben már felkészültek a lakosság evakuálására. Olmützben átszakadt a gát, 100 házat öntött el a víz.
Rendkívüli állapotot rendelt el éjjel a cseh kormány az ország 7 körzetében. Ennek értelmében a hatóságok korlátozhatják az emberek mozgását, ahol megkezdődött a kitelepítés. A gyors olvadás és az esőzések okozta árvíz eddig 7 ember életet követelt Csehországban. A 7. áldozat egy 78 éves férfi. Észak-Csehországban kritikus a helyzet, miután az Elba és több kis patak vízszintje tovább emelkedik. Az egyik hidat elmosta a víz. Több száz lakásban nincs áram, mert a villanyelosztók is víz alatt vannak. Prágától 250 kilométerre délre Olomoucnál átszakadt a gát, és a Morava elöntötte a várost. Egyelőre 2500 embert telepítettek ki. 3 falu 4000 lakója hagyta el házát az osztrák határ közelében. Drámai a helyzet a német-cseh határvidéken, mivel az Elba szintje elérte a 8,5 métert, és az áradás folytatódik. Németország keleti részén, Szászországban a hét első felében várják az Elba tetőzését, és az ár levonulása beletelhet még további 3-4 napba is. A tartomány 8 városában katasztrófariadó van érvényben. Dresda 3 városrészét is fenyegeti a víz. Goliszből már több száz embert költöztettek ki. A víz átcsap az Elba gátján, és másik 2 városrészt is el fog önteni. Dresda óvárosa azonban várhatóan nem kerül veszélybe.
Közjegyző és a 4 parlamenti párt képviselőjének jelenlétében a Magyar Televízió híradójának stúdiójában kisorsolták a miniszterelnök jelölti vita megszólalási és témasorrendjét. Április 5-én 19 órától a Magyar Televízió stúdiójában Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor vitázik. A sorsolás szerint a szópárbajt Gyurcsány Ferenc kezdheti, és az első témakör a mezőgazdaság és a falvak helyzete lesz. A 4 parlamenti párt miniszterelnök jelöltjének április 6-ai vitájában elsőként Orbán Viktor szólalhat meg. Az első téma a munkahelyteremtés lesz. A szerdai 2-ös kormányfő jelölti vitát a Magyar Televízió 2 műsorvezetője, Rábai Balázs és Süveges Gergő vezeti. Az új iraki egységkormány megalakítását sürgeti az amerikai és a brit külügyminiszter. A Bagdadban tárgyaló Condoleezza Rice és Jack Straw szerint a síita, a szunita és a kurd politikai erők a decemberi választások óta nem tudtak megegyezni arról, hogy ki vegyen részt az új kabinetben. Közben megtalálták annak a 2 amerikai pilótának a holttestét, akiknek a helikopterét szombaton lőtték le az ellenállók Irakban. Ezzel 2335-re nőtt az ország 3 éves megszállása során elesett amerikai katonák száma.
Elsősorban az új miniszterelnök személyét illetően képtelenek dűlőre jutni az iraki pártok. Ibrahim Jafari jelenlegi kormányfő leszerepelt, ebben szinte valamennyi politikai erő egyetért. A kurdok és a szunniták őt tartják felelősnek a síita vandálok által elkövetett pusztításokért Szamarrában és Bagdad környékén, ezért utasítják el újrajelölését. Jafari saját koalíciója, a síita szövetség ezért kénytelen új kormányfőjelöltet keresni. Irakba utazott Condoleezza Rice amerikai és Jack Straw brit külügyminiszter is, hogy az új kabinet megalakítását sürgessék.
A jelenlegi politikai vákum tovább rontja Irakban a biztonsági helyzetet, márpedig itt az idő, hogy az ország végre előre lépjen.
Egyelőre azonban nincs olyan politikus, akit a többségi síiták és a kisebbségben lévő szunniták és kurdok is elfogadnának.
Az irakiak jogosan követelik azt, hogy a pártok végre eldöntsék, ki áll a kormány élére. Főleg azok után, hogy az életüket kockáztatva vettek részt a választásokon.
A Bush kormány valószínűleg azért is sürgeti az iraki kormány megalakulását, mert közelegnek az amerikai kongresszusi választások. Közben a lakosság egyre türelmetlenebbül várja az amerikai erők kivonását Irakból. Brit lapértesülések szerint azonban újabb katonai beavatkozásról, egy Irán elleni csapás előkészítéséről is tárgyaltak az iraki út előtt Londonban az amerikai és a brit diplomácia vezetői.
Bostonba érkezett Jill Carroll amerikai újságírónő, akit 12 héten át tartottak fogva Irakban. A Christian Science Monitor 28 éves szabadúszó munkatársa először ikertestvérével és szüleivel találkozott egy titkos helyen. Carrollt elrablói arra kényszerítették, hogy egy videófelvételen bírálja az Egyesült Államokat, dicsérje az iraki lázadást és a felkelők győzelmét jósolja. Azzal fenyegették, hogy kivégzik, ha nem engedik el az Irakban fogvatartott nőket. Tolmácsát agyonlőtték. Az újságírónőt 3 héttel azután engedték el, hogy az amerikai különleges erők Irakban kiszabadítottak 3 nyugati keresztjén békeaktivistát. Lapinformációk szerint tartósan munkaképtelennek nyilvánítja az izraeli kormány a január 4-e óta kómában fekvő Ariel Sharon miniszterelnököt. Az egyik napilap úgy tudja, hogy a kabinet döntése április 14-én lép életbe. Ennek értelmében Ehud Olmert ügyvezető kormányfőből kormányfő lesz, de jogköre változatlan marad. Sharont agyvérzése után nyilvánították ideiglenesen munkaképtelennek, ekkor az addig miniszterelnök helyettes Olmert ügyvezető kormányfő lett. A Sharon által tavaly alapított Kadima megnyerte a parlamenti választásokat, így várhatóan Olmert lesz az ország következő miniszterelnöke. Közben Moshe Katsav elnök megkezdte a kormány alakítással kapcsolatos konzultációkat. Ma jár le a Szerbiának adott határidő Ratko Mladic kézre kerítésére. A háborús bűnökkel vádolt tábornok kiadatásától tette függővé az Európai Unió a társulási tárgyalások folytatását. A szerdán esedékes újabb egyeztetési fordulót még megtartják.
Már csak 5 embert köröz a hágai nemzetközi törvényszék a 90-es évek délszláv háborúiban elkövetett bűnök vádjával. Köztük van Ratko Mladic, akit Szerbiának kellene kiadnia. A 11 évvel ezelőtti szerebrenicai mészárlás főfelelősének tartott egykori boszniai szerb tábornok bíróság elé állítását az Európai Unió is követeli. Brüsszel a héten még folytatja a társulási tárgyalásokat Szerbia-Montenegróval. Carla Del Ponte, a Nemzetközi Törvényszék főügyésze ígéretet kapott Vojislav Koštunica szerb kormányfőtől, hogy a hatóságok záros határidőn belül kiadják Mladicot. Szerbiának azért is érdeke a tábornok elfogása, mert az ország uniós integrációja szerb szempontból akár még kedvezően is befolyásolhatja a Koszovó sorsáról kezdett tárgyalásokat.
Magyarországon évente csaknem 7000 tonna csokoládéfigura készül. Ezek Mikulás és Húsvét előtt kerülnek az üzletekbe. Az ugyanakkor a méretű csoki figurák húsvéti nyuszik között azonban több száz forintos árkülönbség is lehet, attól függően, hogy valóban csokoládéból, vagy esetleg valamilyen más bevonó masszából készül-e. A csokoládé utánzatok egy része külföldről kerül a magyar polcokra, más része kisebb hazai gyártóktól.
Nagyon sok olyan kis vállalkozás van, amelyek nem rendelkeznek komoly csokoládé vagy édesipari gyártási tradíciókkal, és ők csak ezekre a szezonális árukra helyezik a hangsúlyt. És hát ugye, mivel az alapanyagok jóval olcsóbbak egy bevonómasszás, kakaós masszás készítménynél, itt tulajdonképpen itt tudnak profitot termelni.
Országszerte 20 ezer hektárnyi földterületet osztanak szét hátrányos helyzetű családoknak. Idén még az önkormányzatok finanszírozzák a megművelést, a bevételt azonban a családok kapják, így jövőre már önállóan gazdálkodhatnak.
Alig, hogy aláírták a szerződéseket, másnap már meg is kezdték a földek kiosztását. A Békés megyei Végegyházán 50 hektárnyi területet osztanak szét 36 hátrányos helyzetű családnak.
Az idejében gyakorlatilag egy közös műveléssel fogjuk a dolgot megoldani, és a termésnek a hozadékából, illetve a bevételéből fognak részesülni. Ezért tudjuk őket segíteni, a jövő esztendőben viszont a saját munkájukat is be tudják fektetni ebben, és a hozadékát ennek utána felhasználni.
A családok megélhetését ez jelentősen javíthatja. Idén gabonát vetnek, jövőre azonban akár dinnyét vagy csemege kukoricát is termeszthetnek.
Sok családnak ilyen megélhetés, hogy egy picit jobban elősegíti, ezáltal több baromfit vagy sert is, hogy akármit tud az ember így többet tartani.
A napokban 45 településen lesz még hasonló földosztás. A programra még lehet jelentkezni.
400 település kap az első körbe földet, és remélem, hogy 1500 településre tudjuk kiterjeszteni ezt a szociális földprogramot, és mintegy 20 ezer hektár földet tudunk kiadni.
Az állami tulajdonban lévő földeket az önkormányzatok egyelőre használatra kapják. Néhány év múlva azonban végleg tulajdonukba kerülnek a kiosztott területek.
Tavaly 168 millió euróval, vagyis 5%-kal költöttek több pénzt Magyarországon a turisták, mint egy évvel korábban. A magyarok 45 millió euróval, vagyis 2%-kal hagytak több pénzt külföldön a tavalyi 2347 milliárd eurónál. A Nemzeti Bank adatai szerint tavaly a turizmus bevétele 3433 euró volt. Egyre több magyar tölti a szabadságát belföldön, derült ki a 10. turisztikai kiállításon Kaposváron. Az utazási börzén ezért egyre több belföldi kiállító vesz részt, és ma már sokan keresik a magyarországi kirándulási lehetőségeket is.
Egy időben egy helyen az egész ország kínálata. Ez a kaposvári turisztikai kiállítás lényege. Itt a látogatók könnyűszerrel járhatnak megyéről megyére, és kiválaszthatják a legjobban tetsző utazási ajánlatot.
Képet kapunk arról, hogy hova is lehet egyáltalán, milyen áron, milyen kedvezményeket lehet igénybe venni. És sok minden segítséget. Arról nem is beszélve, hogy belföldi helyeket egyre inkább, hál' Istennek, fel lehet kitérképezni.
A kiállítók szerint egyre népszerűbb a belföldi turizmus, ez pedig annak köszönhető, hogy több lehetőség van a népszerűsítésre.
A Hortobágy ugyanúgy megvolt régen is, és a német turistákon kívül nem sokan látogatták. A utóbbi 5 év az, amikor a magyarok is elkezdtek Hortobágyra jönni, és ott több időt eltölteni.
A szakemberek szerint azonban még mindig a tengerpart a legnépszerűbb, legalábbis nyáron. A belföldi turizmusnak pedig megmarad az összes többi évszak.
Négyen könnyebben megsérültek reggel Kecskemét határában az 52-es úton, amikor 17 gépjármű karambolozott. A balesetben kamionok, utasokkal teli buszok és személygépkocsik ütköztek össze. A helyszínen és idejére teljesen lezárták az utat. A baleset valószínűleg a rossz látási viszonyok miatt történt. Kulturális és uniós hírekkel folytatjuk adásunkat, nézzünk néhány témát a tartalomból. Hét a 15-ből januártól Hollandia is megnyitja munkaerőpiacát az új tagállamok előtt. Meghallgatta a Microsoft szoftvervállalatot az Európai Bizottság, heteken belül döntenek arról, hogy kiszabják-e a cégre a napi 2 millió eurós kötbért. Könyvtár, nyelviskola és kulturális központ a Rádai utcában nyílt meg a Budapesti Goethe Intézet új székháza. Uniós hírek következnek. Januártól megnyitja munkaerőpiacát Hollandia az Európai Unió újonnan csatlakozott tagállamai, köztük Magyarország előtt. A holland kormány a munkahelyek számának növekedésével, illetve bizonyos ágazatokban a munkaerő hiányával indokolta döntését. A kabinet határozatát a parlamentnek is jóvá kell hagynia.
Már heten a 15-ből. Nagy-Britannia, Írország, Svédország, Finnország, Spanyolország és Portugália után Hollandia is úgy döntött, hogy nem akadályozza tovább a közép-kelet-európai uniós állampolgárok szabad munkavállalását. Igaz, csak januártól. A holland kormány szerint az európai tapasztalatok alapján nem valószínű, hogy a keleti munkaerő elárasztja az országot. Ráadásul Hollandiában egyes ágazatok kifejezett munkaerőhiányban szenvednek. A holland szkeptikusok megnyugtatására a kabinet közölte, hogy a szociális minimum szabályok betartását továbbra is megkövetelik, így adminisztratív úton továbbra is tudnak szelektálni a munkavállalók között. Már csak Görögország és Luxemburg döntésére kell várni, hogy az összes régi tagország nyilatkozzon a kérdésben. Ausztria és Németország korábban jelezte, hogy még legalább 3 évig nem nyitja meg munkaerőpiacát. Várni kell a francia, az olasz és a belga nyitásra is, bár a kormány nyilatkozatok alapján úgy tűnik, már nem sokat. Dánia hivatalosan még nem döntött, de sajtóértesülések szerint a korlátozások megszüntetésére készül. A görög és a luxemburgi döntés a hónap végéig várható.
Egyelőre folytatja a társulási tárgyalásokat az Európai Unió Szerbia-Montenegróval. A szerb miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a hatóságok záros határidőn belül kiadják a srebrenicai népirtás főfelelősének tartott Ratko Mladic volt boszniai hadseregparancsnokot a Hágai Nemzetközi Bíróságnak. Olli Rehn bővítési EU biztos bejelentette, hogy a tárgyalások eheti fordulóját megtartják, de április végén Brüsszel újra felméri a szerb-montenegrói vezetés és a törvényszék közötti együttműködés állapotát. Veszélyben az Unió bioüzemanyag programja, mivel az egyes tagországok le vannak maradva a célok teljesítésében, a termelésben, és csak lassan növekszik az import. Erről az Európai Biodízel Tanács szakértői számoltak be. A program célja az lenne, hogy az Unióban 2010-ben a felhasznált üzemanyag csaknem 6%-a környezetkímélő bioüzemanyag legyen. Míg Németország és Franciaország élen jár ezek termelésében, a többieknél, főként Írországnál és Finnországnál még nehézkes az előállítás. Meghallgatta a Microsoftot az Európai Bizottság, hogy kiderüljön, a világ legnagyobb szoftvercége miért nem teljesítette megfelelően az évekkel ezelőtt kiszabott szankciókat. Brüsszel napi 2 millió euró kötbérrel fenyegeti a céget, ha az nem teszi közzé operációs rendszerének teljes leírását. Washington tisztességes eljárást követel az amerikai óriásvállalatnak.
Az Európai Unió több éve vádolja az amerikai nagyvállalatot azzal, hogy versenytársainak kiszorítására használja piacvezető szerepét. Az európai számítógépek 95%-a a Windows operációs rendszerrel működik, ezeken pedig érezhetően jobban futnak a Microsoft által készített programok, mint más konkurens vállalatok szoftverei. Hogy a verseny helyreálljon a szoftverpiacon, az Európai Bizottság 2 évvel ezelőtt 500 millió eurós bírságot szabott ki a Microsoftnak, emellett arra kötelezte az óriás céget, hogy hozza nyilvánosságra a Windows teljes technikai leírását. Így a konkurens cégek programozói sem szenvednének hátrányt az új fejlesztéseknél. A közzététel határideje február közepén járt le. A Microsoft kiadott ugyan egy 12 ezer oldalas dokumentációt, de a bizottság szakértői szerint ez nem elég. Brüsszel most azzal fenyegetőzik, hogy a követelések hiányos teljesítése miatt több mint 3 hónapra visszamenőleg napi 2 millió euró kötbért szab ki az óriás vállalatra. Előtte azonban lehetőséget adtak a Microsoftnak tisztázni magát egy brüsszeli meghallgatáson. A cég ügyvédje szerint a meghallgatáson végre megtörtént az áttörés.
Már a teremben is mondtam, hogy ez a meghallgatás volt a legjobb és leghasznosabb lépés, ami december óta történt. Végre pontosan és tisztán látjuk a bizottság álláspontját, így konstruktívan tudunk dolgozni a megoldáson.
A Microsoft először váltig állította, hogy teljesítette a bizottság követeléseit, később azzal érvelt, hogy félreértette, mit is várt tőle a testület. Brüsszel néhány héten belül eldönti, elfogadja a cég érvelését, vagy kiszabja a kötbért.
Most kulturális híreink következnek. Reprezentatív válogatás látható erdélyi magyar képzőművészek munkáiból a Vármegye galériában. A Bartók és Mozart művészete előtt tisztelgő alkotások április végéig láthatók Budapesten.
Vannak szép népdalok, és vannak még szebbek. E Bartóki gondolat hatja át az erdélyi magyar képzőművészek festményeit, szobrait, grafikáit. Az alkotások sokfélék, formavilágukban fellelhetőek ősi székely motívumok éppen úgy, mint nyugtalan lüktetésű, napjaink modern dinamizmusát sugalló képi hatások.
A modern eszközöktől egész a klasszikus eszközök, a vésőig, az ecsetig, tehát mindenféle technika megtalálható itt.
Bartók Béla és Wolfgang Amadeus Mozart zenei életművének megjelenítésére vállalkozni nem egyszerű feladat. Az erdélyi képzőművészek saját műfajukban ábrázoltak zeneműveket, vizuálisan érzékeltettek ritmusképleteket, de születtek alkotások a komponisták rendkívüli személyiségének felidézésére is.
Mind a kettő tulajdonképpen nem követte az erdélyi az erdélyi motivumot olyan értelemben, hogy nem követte, hogy nem motámon másolta a természetet, vagy a természetből átvett zenét, hanem ő átérlelte saját magán keresztül, átérlelte, és így újjá dolgot hozott létre. Épp meg olyan modern volt, talán még sokkal modernebb, mint Mozart, de viszont alkotás területén rengeteget gyűjtött össze, tehát mind a kettőnek a nagy az életanyaga.
A Bartók és Mozart az erdélyi képzőművészetben című kiállítás reprezentatív válogatás székely alkotók munkáiból. A változatos anyag hiteles képet ad arról, hogy milyen természetes szimbiózisban élnek együtt a hagyományos technikák, archaikus motívumok és az új utakat kereső formabontó megoldások. A Vármegye Galéria tárlata április végéig látogatható.
Új helyre költözött a Budapesti Goethe Intézet. A 9. kerület Rádai utcai új épületben könyvtár, nyelviskola és kulturális központ működik a legkorszerűbb körülmények között.
A Budapesti Goethe Intézetet 1988 nyarán alapították. A német kultúra iránti hazai érdeklődés fokozódását mutatja, hogy a Kecskeméti utcai kezdet után az Andrássy úti lehetőségeket is kinőtte. Új helyén a sétáló utcává vált és pezsgő kulturális élettel teli Rádai utcában az eddiginél gördülékenyebben dolgozik együtt a kulturális központ, a könyvtár és a nyelviskola.
Örülünk a Rádai utcának is, örülünk neki azért, mert egy dinamikus, fiatalos környék, és úgy érezzük, hogy ez az intézetünk profiljának jót fog tenni, hogy itt ebben az utcában, a Kult utca fesztiváljain vehetünk majd részt, és reményeink szerint innen fiatalosabb, ifjabb közönséget is kapunk majd.
Az 1400 négyzetméteres intézményben a korábbival ellentétben nincs kiállítóterem, ám a környék jól működő galériáival együttműködnek. Az előadó teremben Thorsten Riemann dalénekes, aki a német előadók között olyasmi, mint nálunk Cseh Tamás, éppen a megnyitó koncertre gyakorol.
Természetesen mindenki megtalálja a maga érdeklődésének megfelelő rendezvényeket, de nagyon számítunk a fiatalokra, a környező egyetemek hallgatóira. Ennek is nagyon örülünk, hogy nagyon sok egyetem van a környéken.
Kulturfrühling, azaz kulturális rügyfakadás, a Goethe Intézet tavaszi rendezvénysorozatának címszava. A megújult intézmény a kiváló német író Hermann Hesse jelmondatának jegyében, és minden kezdetben varázslat lakozik, kínál számos kulturális programot a Rádai utcai új épületben.
A híradó végén nézzük kiemelt témáinkat még egyszer röviden. Tartós lesz az ára szakemberek szerint. A Dunán a legsúlyosabb árvízi helyzet Visegrád és Szentendre között van. Csehországban már 7 halottja van az áradásoknak, itt és Németországban rendkívüli állapotot hirdettek az árvíz miatt. A látszat néha csal. Az azonos méretű csokoládé figurák ára néha eltér, mert némelyik valamilyen masszából készül. Tömegbaleset Kecskemétnél 4-en sérültek meg, amikor 17 jármű karambolozott vélhetően a köd miatt. Az időjárásról többfelé várható zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Megélénkülhet az északi szél, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Sporthírekkel, körzeti híradóval és Kárpáti krónikával folytatjuk a hírórát. Legközelebb 4 órakor várom önöket friss hírekkel. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Április 9-én reggel 6 órától este 7 óráig lehet szavazni az országgyűlési választásokon. A választópolgárnak legelőször igazolnia kell magát személyi igazolványával vagy a megfelelő dokumentummal. Ezután aláírja a névjegyzéket, majd megkapja a lepecsételt szavazólapokat. A választópolgár ezután a szavazófülke magányába vonul, ahol alapos megfontolás után X-el vagy kereszttel szavazhat. Az ön döntésén múlik.
Thank you.
ismerjék meg a kisasszonyuk családját.
Ha nem írónak készülnék, New Yorkba mennék és felcsapnék színésznőnek.
Nem akarok meghalni.
Ígérem, megcsókollak, mielőtt még meghalsz.
Édesapátok megsebesül. Nehéz időkben és boldog pillanatokban.
Menj, és élj a szabadságoddal.
Miért nem merít az életből?
Az a végzetük, hogy útjaikon szívük szavára hallgassanak.
Kérlek, ne engem válasz.
Erősnek érzem magam, ha mellettem vagy.
Egy filmre álmodott klasszikus regény, Kisasszonyok, az M1-en.
Hamarosan a Magyar Televízióban. Viták az estében. Azokról és azokkal, akik eldöntik Magyarország sorsát. Viták a máról és a jövőről. Az este nélkül nincs választás. Ha az estét választja, jól választ. Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Parlamenti közvetítések munkaidőben, politikai háttérműsorok késő este, de hát mégis a politikusok közül választunk, és így a nevünkben sok mindenről ők döntenek. Kik ezek az emberek? Milyenek? Mit akarnak? Reménytelen a politikát valahogyan közelebb hozni azokhoz, akikről és akikért szól? Meg kellene próbálni.
KED 21. Politikai showműsor minden kedden az MTV műsorán.
Az első menet a tavaly júliusi vitával indult. A mérkőzés azóta is tart, és a közvéleménykutatások szerint a bal és jobb egyenesek eddig egyenlő arányban jutottak ki mindkét félnek. A választási hajrá végén a szereplés kulcsfontosságú lehet, a bírák pedig önök. Szerdán este csak nálunk 18 óra 20 perctől megismerhetik a politikai vita kulisszatitkait, 19 órától pedig Gyurcsány Orbán vita a Magyar Televízióban.
Erről.
Nem ismerem ezt a műsorokat.
Próbáljuk ki!
Salak és egy kis vörös anyag.
Jaj.
Egy adag oló kanálnyit belehelyezünk. Zuki, jó?
Lehet látni.
Ki mosta vagy nem mosta?
Mi? Na?
Hát az nagyon úgy néz ki, hogy ki.
Opa.
Nem ér.
Az új Bonux kiállja a próbát. Tegye próbára ön is. És most itt az új, folyékony Bonux. Meg fog lepődni, hogy ilyen kevés, milyen sok ruhához elég.
Az Advil Ultra oldott állapotban tartalmazza a hatóanyagot, ezáltal villámgyorsan szünteti meg az erős fájdalmat. Nem hiszi? Próbálja ki a két darabos kiszerelést 115 forintért. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nem hittem, hogy a műfogsorommal gond lehet, míg nem láttam az unokám óvodai ünnepségén készült videót. Igazgattam a fogsorom.
Biztos mindenki látta.
Döntöttem. Kipróbálom a Blendadent műfogsor rögzítőt.
Blendadent. Erős és biztos tartás műfogsorának.
És most már tetszik, amit látok.
Blendadent. Mintha visszakapná az igazi fogait. Mellékíz. A Blendadent neutrállal akár el is felejtheti.